Ez itt a GG Podcast. Egy műsor a legfontosabb gépipari trendekről, technológiákról és innovációról. Sikeres ipari cégekről és mindarról, ami a magyar gépgyártás jelenét és jövőjét alakítja. A házigazdák Kis László és Sipos Sándor, a Kemplex alapítói, akik maguk is a gépiparban dolgoznak több mint 20 éve. Már is kezdünk!
Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a Gépzsír Podcast legújabb adásában.
Ez az a podcast, amit azért hoztunk létre, hogy betekintést engedjünk a gépgyártás kulisszái mögé. Hónapról hónapra sikeres gépgyártóvállalkozások döntéshozóit és mérnökeit invitáljuk a stúdióba. Beszélgetünk a szakmáról, üzleti lehetőségekről és a legújabb trendekről.
Ezúttal vendégünk Losonci István, a Losonci Innovation Kft. Cégvezetője, akinek a karrierútja egészen mesébe illő. Hogy miért, azt nem sokára megtudjátok. Szia István!
Szia István!
Sziasztok, én is köszönöm szépen mind a kettőtöknek a meghívást.
Azért mondtam, hogy izgalmas életút, valahogy az jutott eszembe, amikor beszélgettünk a felkészítő beszélgetésen, hogy mintha mindenféle gasztronómiai hozzáértés nélkül csöppentél volna bele egy Michelin csillagos étterembe, hiszen te kívülről közgazdászként kezdtél el dolgozni és vezetni egy hardcore gépgyártó céget. Milyen megélés volt ez? Hogyan kezdődött ez? Hogyan csöppentél bele gasztronómiai tudás nélkül egy Michelin csillagos étterembe?
Hát, hogyha példánál maradjunk, azért én gyerekkoromban akkor ott álltam azért a konyhapult mellett, és maximum mosogattam föl a lehullott darabokat, vagy éppen mondjuk esetleg vágtam föl a répát.
De vagy nagyjából krumplit pucoltál.
Vagy krumplit pucoltam, de nagyjából ennyit tudhattam egyébként az egészről. De egyébként gyerekkorunk óta a cég az létezett, és mi nyaranként egyébként nekünk a diák munka az mindig a cégnél volt. Tehát ott lehet egy kis extra zseppénzt gyűjteni, és így egy kicsit így szívtuk magunkba ennek a milliónek így az illatát, meg a közegét, de nem mondom, hogy ez tetszett nekünk. Tehát, hogy ez inkább volt feladat sem, mint egy felkészítés így a jövőre vonatkozóan. Én mindig úgy gondoltam, hogy ez nem az én karrierutam lesz, és így álltam hozzá is egyébként a dolgokhoz nagyon-nagyon sokáig.
Tehát elképzelem a kis Losonci Istvánt, akinek a családja él egy jól működő vállalkozásból, és neked kényszer oda bemenni az olajszakba, a gépek közé, és nézni, hogy azok hogyan működnek, hogy hogyan lesz a semmiből valami.
Így van, viszont megkaptam azt az értékrendet, hogy igenis dolgozni kell azért, hogy valamit, hogyha valami célod vagy eredményed, és el szeretnéd élni, azért tenni is kell, és azt már egész korai gyerekkorban megkaptam ezt az értékrendet, ha már ennyi előnye volt, ez mindenféleképpen az. Én azt láttam, hogy szüleim létrehoztak így a semmiből egy tényleg egy jól működő vállalatot, és ez nekem tetszett. Uh-huh. Tetszett az a gondolat, és szerintem világéletemben én is azt dédelgettem, hogy na majd én is egyszer, amikor eljutok oda, megtanulom, akkor én is fogok alkotni valamit. Tehát itt az alkotás volt az, amit én nagyon, nagyon megtetszett benne, nem az, amit. Ami már alkottak, ez kész van. Úgy gondoltam, hogy rendben, ez készen van.
Nincs tovább.
Nincs tovább, ez rendben, ez megvan, akkor nézzük meg, hogy mit lehetne alkotni, és akkor én is ugyanolyan elismeréseket szerezhetnék, mint mondjuk a szüleim, akik tényleg semmiből hoztak létre egy ilyen vállalkozást, és ez volt nekem a gondolatom sokáig, nagyon-nagyon sokáig, mert az élet kicsit másképpen hozta a dolgot, és 2016-ban úgy döntöttünk, hogy visszaköltözünk Békés Csabára. Én előtte olyan munkát végeztem, amiben íróasztal mellett dolgoztam, nyakkendőben, szerettem is nagyon csinálni. Majd jött egy éles váltás 2016-ban, amikor úgy döntöttünk, hogy hazamegyünk, és azt mondták a szüleim, hogy rendben, örülünk, hogy akkor szeretnétek ezt továbbvinni, viszont ennek nem az a módja, hogy odaülsz az íróasztalhoz fönt,
és majd
mondod, hogy mi lesz, hanem lemész szépen a műhelyben, és munkás nadrágban elkezded a legaljáról, a darabolástól, a fém darabolástól, majd szépen haladsz az esztergálás, marás, köszörülés, és minden igazából munkafolyamat mellett el kell tölteni 1-2 hónapot. Nem azért, hogy jó szakember legyél, hanem kapjál egy rálátást arról, hogy hogyan működik a cég, és mit is csinál.
Mert talán ezt nem konkretizáltuk, hogy te közgazdász végzettségű vagy.
Így van.
És egy teljesen más pályán indultál el Budapesten. Lehet erről tudni valamit, hogy mi volt az, amit akkor csináltál?
Így van, én a Magyar Villamos Műveknél végül elemzési szakértőként ugrottam ki ebből az egészből. Tulajdonképp vezetői döntés előkészítő anyagok, controlling, ilyesmi volt az én területem, amit nagyon szerettem egyébként. A mai napig szeretek, és ezt egyébként tudom kamatoztatni itt is. Úgyhogy ebből azért egy nagyon komoly éles látás tulajdonképpen, amikor reggel 6-ra ott állsz a gép mellett, és én ezt másfél éven keresztül végig is csináltam, majd ez még sokáig maradt is, egy ilyen 3 éven keresztül valahogy úgy belém ragadt, hogy én reggel 6-ra jártam mindig, mert valahogy így a bioritmus így beállt, és így kellett
menni. És akkor ez egy kettős váltás volt, mert egyfelől egy elemzői munkából átváltottál, akkor gyakorlatilag oda került egy gép mellé, vagy gépek mellé, illetve egy nagyvárosból egy kisvárosba költöztél.
Ez így van. Tehát, hogy ennek minden előnyével is hátrányával. Tehát, aki ezt már mondjuk meglépte, hogy egy 10 év után mondjuk elhagy egy nagyvárost, és visszaköltözik vidékre a szülővárosába, az tudja, hogy miről beszélek. Ez nem egyszerű, mert azok az impulzusok, amiket megszokott előtte az életében, ez teljesen más impulzusok fogják érni. Egy sokkal nyugodtabb, lassabb helyzetbe fog belekerülni, amit eleinte kicsit nehezen lehet megélni, majd utána, hogy az ember telik az idő, rájön, hogy de régóta kerestem ezt egyébként, és de nem szeretném a másik oldalon lenni újra.
Uh-huh. És a Michelin csillagos példát, hogy hoztátok először, azon gondolkodtam, hogy olyan rémálmok válnak valóra a mesében, vagy az életben, vagy az álmok, de most ahogyan már hallgattalak, és hogy a jelenlétedről meséltél a cégben, inkább az álmok váltak valóra. Tudnál nekünk mesélni, hogy egyébként mivel foglalkozik maga a cég? Milyen üzleti megoldásokat kínáltok?
Említettem, szüleim 95-ben alapították a céget, először még csak kereskedelem, tehát szerszámkereskedelem volt a profia, majd megvásárolták az első gépet, és édesapám ő gépészmérnök, és mindig is szerszámot szeretett tervezni, úgyhogy az egyedi szerszámgyártás irányába indultunk el, és nagyon sokáig egyébként ez volt a fő tevékenységünk, majd a 2000-es évek elején ez kiegészült célgépekkel is, mérőkészülékgyártással, illetve egyedi szerszámmegfogók, szerszámbefogók gyártásával. A lényeg az, hogy minden, amit a katalógusban nem lehet megtalálni, arra legtöbb esetben nekünk van megoldásunk. Ezt úgy is szoktuk mondani, hogy mi nem is nagyon termékeket értékesítünk, hanem problémákra megoldásokat.
Igen, hát a problémák azok jönnek maguktól, vagy az ügyfelektől, és jó esetben akkor egy kreatív csapattal tudtok erre megfelelő választ adni.
Így van. Mi azt szeretjük egyébként, amikor a feladatok jönnek, tehát nem kész rajzokkal állnak elő, hogy ezt le kéne gyártani, mert nem csak tervezünk, hanem értelemszerűen van egy műhelyünk, ahol mi gyártunk is. De azt szeretjük, hogyha a feladatokkal keresnek már meg rögtön, mert mi szeretünk agyalni, szeretjük kitalálni azokat az új műszaki megoldásokat. Tulajdonképpen minden egyes legyártott termékünk valamilyen innovatív megoldás, mert előtte nem volt. És tulajdonképpen maga az innováció az, amikor egy új terméket vagy egy új megoldást találsz ki vagy fejlesztesz.
Engem az a momentum nagyon érdekel, amikor reggel 6-kor elkezdtél, visszalépek egy kicsit, hogy ezt kicsit jobban meg tudjam élni, reggel 6-kor elkezdtél a gépműhelybe járni, és ténylegesen esztergálni. Ténylegesen vágtad a munkadarabokat, fogtad be a tokmányba, cserélted a késeket, és utána ellenőrizted egy mikrométerrel, hogy jól sikerült-e a fogás?
Szakszerű felügyelet mellett. Szerencsére sosem voltam elengedve egyedül, tehát, hogy, és ez így is jó. Uh-huh. Nem inkább, de csináltam egyébként ezeket is, de inkább figyeltem azt, hogy az adott kollega hogy csinálja, mit csinál, beszélgettünk erről, ezt miért így, ezt miért úgy, illetve amit eddig nem mondtam, vagy nem fejtettünk ki, megismertem a kollégákat, mert egy-két napig mindenki el tudja játszani az új ember előtt, hogy én ilyen vagyok, vagy olyan vagyok. 2 hétig ez nem megy. 3 hétig bőven nem. 2 hónapig aztán meg biztos, hogy nem. Tehát ennyi idő bőven elegendő egy ember mellett eltölteni az, hogy ténylegesen meg lehessen ismerni, hogy ki ő, mi ő, milyen vágyai vannak, milyen elképzelésében. Rengeteg jó ötletet kaptam egyébként abban az időszakban, hogy ők mind változtatnának. Legtöbbször mindig megkérdeztem, hogy te egyébként mit csinálnál másképpen, hogyha lenne ebbe beleszólásod. Mert az igazi ötletek valószínűleg onnan ténylegesen a műhelyből érkeznek ezekre.
Ez egy tudatos előkészítése volt akkor annak, hogy idővel édesapád nyomdokaiba lépve tulajdonképpen vezetője legyél ennek a vállalkozásnak.
Igen, itt fontos kifejteni, hogy ez nem az én tudatos döntésem volt, hanem a szüleimé, ami akkoriban nehezemre esett. Mostanában köszönöm szépen nekik, hogy ezt így csináltuk, mert lehet, hogy most akkor nem ülnénk itt.
És mi volt az első intézkedésed, miután megismerted a folyamatokat, kollégákat?
Fölmentem tulajdonképpen az irodába, és édesanyám, ő a pénzügyekért volt felelős, és először az ő munkakörét akartam teljes körűen kiismerni, ami értelemszerűen közelebb állt hozzám, és ott tudtam az első olyan hozzáadott értéket, mert azelőtt csak tanultam tulajdonképpen, de az első hozzáadott értékeim abban a munkakörben keletkeztek, mert ott már tudtam kamatoztatni azt a tudást, amit az MVM-től ilyen multis környezetből tudtam hozni. Igazából elkezdtük kigyomlálni azokat a dolgokat, amiket a mai napig is úgy szoktuk mondani, hogy ezt miért így csináljuk? Hát azért, mert így szoktuk. Na, és akkor én elkezdtem, mint új szemüveggel, új szemlélő, elkezdtem nézni, hogy oké, rendben, így szoktuk, de miért így szoktuk? Így hatékony, így jobb? Nem lehetne ezt jobban csinálni? Vagy másképpen csinálni? És elkezdtük ezeket a folyamatokat tulajdonképp fölmerni, és ez sem volt egy tudatos dolog, hanem egyszerűen csak az előéletből adódóan jöttek ezek a dolgok, és rájöttünk, hogy nagyon sok mindent tudunk automatizálni, nagyon sok mindent tudunk kiváltani, nagyon sok feladatot el lehet hagyni, mert csak duplikáció, és tulajdonképpen elindult a hatékonyság felé ez a munkakör is, és egy idő után azt vettük észre, hogy tulajdonképpen teljes körűen már én csináltam a kontrollingot, a pénzügyet, a számlátkat, a teljes cégnek egyébként ezeket a részeit.
És egyébként ebbe a posztban is úgy tudtál hiteles lenni, hogy azokat a folyamatokat megismerted, ahogy indultál az Esztergapod mellő, vagy a gyártásból, így hitelesé tudtál válni, ugye? Hogyha ebből a nézőpontból keresjük a választ.
Így van, tehát hogy ez sokat segített annak, hogy ugyanúgy ott is édesanyám mellett nagyon sokat eltöltöttem, és megnéztem, hogy ők hogy csinálják ezeket. Viszont ott már volt egy előképzettségem, ami segített abban, hogy ott ténylegesen tudjak is változást hozni, még lent a műhelyben, ott igazából csak figyeltem és tanultam.
És nem volt egyszer sem olyan, hogy na várjál csak István, nyugi, ezt most hagyd nekünk békén úgy, ahogy szoktuk csinálni? Nem parancsoltak egy kicsit visszább, hátrébb az agarakkal?
Biztos, hogy volt ilyen, amikor, tehát nem minden ötlet arany, és nem mindent kell megvalósítani. De szerencsére ezek közös döntések voltak, és közösen beszélgettük át, hogy mi az, amit lehetne kicsit másképpen csinálni, vagy merre induljunk el. De azt mondom, hogy összességében nekem szerencsém volt. Tehát, hogy majd a sikeres generációváltásnak az is egy része tulajdonképpen, hogy az alapítók adjanak teret az utódoknak. Mert hogyha, amit te is mondtál, hogy ne, ezt ne csináljuk, ez hülyeség, ez menjen úgy, ahogy eddig csináltuk, akkor az fog történni, hogy úgy fog menni, ahogy eddig csináltuk.
És akkor hol marad az de innováció elmarad, új embertől?
De akkor elmarad a váltás, igen. És elmarad a generációváltás.
Uh-huh. Lettek-e a ténykedésednek mérhető eredményei? Tehát tudsz-e bármi olyat mondani, ami adatban megmutatható, hogy na én az idősebb Losonczi István kvázi utódja, ebben és ebben hoztam mérhető változásokat, javulásokat.
Én nem szeretem ezt egy emberre, és ezt nem is fogom mondani, hogy ez nekem köszönhető, vagy hogy ezek a számok, ezek a KPI-ok miattam lettek így, és nem is tudok ilyeneket dedikáltan mondani, mert mi csapatban gondolkozunk, tehát hogy amiket, eredményeket elérünk, az csapatként érjük el, és hogyha valami nem sikerül, akkor persze azt is csapatként viseljük el a kudarcokat.
Azért én ezt nem fogadom el.
Okay.
Ugye megnézve a cégeteknek az adatait, látszik, hogy 2019 vagy 20, már nem emlékszem pontosan, volt egy szép növekmény az árbevételetekben, és te pont olyan időszakban kezdtél el vezetőként lenni a cégben. Ezt a véletlennek mondod, tényleg higgyem el, a szerénységednek, vagy azért volt ebben szereped?
Természetesen volt szerepem, tehát hogy azt elvitathatatlan. Amikor elkezdtük ezt a kutatásfejlesztési pályázatot, aminek a végterméke tulajdonképp eljutott a ti asztalatokhoz is, amit 2021-ben...
A Magyar Ipari Célgép Nagy Díjon, ugye ez az innováció...
Mérőgép kategóriában az Axis Pro-val mi nyertük
így
meg.
Van.
Ebben tulajdonképpen ez egy nagyon nagy projekt volt a cégünk életében, és az első olyan projekt, amit tényleg projektként vittünk végig. Tehát még korábban a célgépek tulajdonképpen mindig egy funkciót szolgáltak ki. Tehát legyen gyors, legyen pontos, és tudja a feladatát. Én azt egy kicsit tovább gondoltam, hogy oké, rendben, ezekről nem lehet lemondani, és ezeknek az elsődlegesnek lenni. De miért ne lehetne szép? Miért ne lehetne ez egy olyan termék, amit az ember örömmel vásárol meg, vagy örömmel néz rá. És elindultunk ebbe az irányba, összeálltunk egy budapesti ipari forma tervezésű dizájncéggel, és 15 hónap alatt a 28. verzió lett végül az, amit egyébként ti is láttatok. Nagyon sok meeting, nagyon sok változtatás, csiszolgatás, folyamatosan mindig visszaszóltunk, hogy jó, de szerelhetőnek kell lenni. Tehát mert a papír sok mindent elbír, nagyon szép, de ennek szerelhetőnek kell lenni. Ez könnyen hozzáférhetőnek kell lenni. És amire ezt elértük, hogy egy nagyon ütős dizájn legyen, egy könnyű szerelhetőséggel, és mind a mellett, mint egy jó célgépnek a funkcionalitása is a maximálisan legyen, ez egy nagyon hosszú idő, és ez egy nagyon nagy projekt volt. És nálunk előttünk nem voltak projektek, én viszont sok projektben részt vettem már egyébként a korábbi munkám során.
Lehet azt mondani egyébként, hogy ezt kiterjesztitek az összes jövőbeni célgépgyártásra?
Ez így van, azóta az Axis Pro volt az első, azóta már Pro mérő családnak hívjuk egyébként, mert azóta lett a Housing Pro, a Master családot is elindítottuk, ami egy kisebb asztali kivitele ennek az egésznek, és ott is már a második szériánál járunk, és mindegyik tulajdonképpen a formatervezői iroda bevonásával együtt készült el, és ezt a jövőben sem szeretnénk elengedni.
És ugye mondtad, hogy a funkcionalitáson túl egy csomó más szempont is fontos, hogy hogyan láttatjátok, mert oké, jó a gép, szép a gép, ellátja a funkcióját, tetszetős is, mégis hogyan mutatjátok meg az ügyfélkörnek, vagy az érdeklődőknek, tehát hogyan lesz ebből igazi üzleti modell?
Hát tulajdonképpen ebben nektek is szerepetek volt, így a Magyar Ipari Célgép Nagy Díj győzteseként, ez egy nagy elismerés volt, és ezen az úton egyébként tovább indultunk, ez volt a második elismerés ennek a gépnek, amit megszereztünk, és akkor láttuk, hogy tulajdonképpen ebben az innovációban kicsit több van, és elindultunk abba az irányba, hogy próbáljuk megmutatni, hogy ez a gép ez nem csak szép, hanem funkcióban és innovációban is nagyon nagy tartalma van. Most elmondhatom, hogy 8 innovációs díjat sikerült az Axis Pro-val idestóra megnyerni.
Ugye Lacinak a kérdése abból is érdekes, magam is gyakorló gépgyártó vagyok, és általában a gépeknek a funkciójával nincsen gond. Viszont nagyon fontos dolgot mondtál az előbb, hogy következik a sorban a szerelhetőség. Azért nem árt, hogyha a karbantartás javítás vagy egy állítás miatt ugye szerelhető. És ugye a legvégén, amit már nem mindenki szokott tudni megcsinálni, a dizájn, hogy az nagyon kívánatos, gusztusos legyen. És ugye megnéztem a katalógusotokat készülve a beszélgetésre, és azt kell mondjam, hogy valamennyi nagyon szépen átgondolt, kiforrott, külsőleg is kívánatos megjelenésű gép már-már túlmutat azon, hogy ezek célgépek. Megéri ilyen alacsony szélia esetében ekkora figyelmet fordítanám megjelenésre, vagy ezek már nem is olyan alacsony szériák? Mi volt hamarabb, a tyúk vagy a tojás? A dizájn és a nagyobb darabszám, vagy a nagyobb darabszám hozta a dizájnt magával?
Először dizájn volt, először lett egy késztermék, és ez a késztermékből lett egy nagyobb eladás, és amire visszautalván 20-ról 21-re történt egy 80%-os árbevétel növekedésünk. Nagy részt abban az évben a mérőgépek ott lépték át az árbevételünk 50%-át. Úgyhogy merem remélni egyébként, hogy ez az egész, a funkcionalitás, a pontosság, a mérőgépünk innovációja és a mérőgépünk megjelenése, a design, ez mind egyben hatott egyébként erre a piacra. És szerintem ebben talán úttörők voltunk, hogy miért ne lehetne egy célgép szép is.
Így van, ez nagyon fontos, és akkor végül is mégiscsak megerősödött az a benyomásom, hogy ez a fajta mindset, amit behoztál ezzel a szerelhetőséggel, legyen szép a gép, tört át az üvegplafont, ami utána ezt a gyönyörű 80%-os árbevétel növekményt hozta magával.
Így van.
Mit szóltak ehhez az ügyfelek? Hiszen nagyon jó ügyfélkörnek dolgoztok, amit el tudunk ebből mondani, ami nyilvános, ugye a Knorr-Bremsének dolgoztok, Linemarnak, General Electricnek, az ügyfélkörrel kapcsolatban lehet azt mondani, hogy oda is könnyebb volt behajtani, vagy menni ezekkel a termékekkel, és ott maradni. Ez a kulcsa ahhoz, hogy egy ilyen magas szintű ügyfélkörhöz az emberbe tudjon szállítani?
Nem hiszem, hogy ez a kulcs. Tehát, hogy attól, hogy valami szép, attól nem fogják feltétlenül megvásárolni. De hogyha jó és szép, az a kettőnek az együttese fogja adni azt a pici pluszt, amivel inkább mondjuk téged választanak egy másik beszállítóval szemben.
És milyen egyedi ügyféligényeket kell egyébként ilyenkor figyelembe venni? Tehát mi az, ami adott esetben a rugalmasságotokat jellemzi, vagy nyitottak vagytok egyedi megoldásokra?
Hát egyedi gyártóként teljesen rugalmasak vagyunk egyedi megoldásokra. Az Axis Pro esetében a kutatásfejlesztés arról szólt, hogy hogy tudunk mi gyorsabban célgépet gyártani, mint a konkurencia. És úgy tudunk egyébként, hogy a gépnek a 80%-át tipizáltuk előre. Olyan építőelemeket alkottunk meg, ami adott esetben raktárra is gyártható, viszont tudjátok jó, hogy egy célgép esetében mindig minden egyedi igény, tehát szinte nem lehetetlen raktárra gyártani, de mi ezt a problémakört oldottuk meg az Axisnél, hogy tulajdonképpen a gépnek a 80%-a az készen van, és az egyedi igények a 20%. És ez egy olyan sebesség, gyártási sebességet és rugalmasságot ad számunkra, amivel most nehéz versenyezni a piacon.
A termékpalettátokban ezek a mérőberendezések egy kiemelt helyet foglalnak el, viszont azért mással is foglalkoztok. Bele tudunk ebbe egy kicsit zoomolni?
Így van, tehát, hogy egyedi szerszámgyártás, mint amit említettem, ez volt eredetileg, amivel elindult a cég. Ez a mai napig is egyébként a harmadik lába, most már csak a harmadik, a készülékgyártás a második láb, és az első lába legerősebbet a mérőkészülék, de ugyanúgy ott van a szerszámgyártás, mert a mai napig vannak olyan műveleti folyamatok, hogy lehet, hogy azt csak mondjuk 3 különböző szerszámmal tudja a katalógusból megoldani a vevünk, viszont lehet, hogy mi tudunk készíteni számára egy olyan szerszámot, ami mondjuk egy szerszám egybefogásból meg tudja ezt csinálni. Hosszú távon ez költségcsökkentést fog neki eredményezni mindenféleképpen. Tehát főleg akkor keresnek meg minket, amikor vagy egy olyan feladat van, amit a katalógusból egyszerűen nincsen olyan szerszám, amivel azt a feladatot meg tudnánk oldani. Márpedig a gyártásban is, az autógyártáshoz kapcsolódóan folyamatosan olyan alkatrészeket terveznek meg a tervezők, ami eddig még nem volt. És folyamatosan jönnek ezek az új kihívások, és ezekhez nagyon sokat tud hozzátenni egy egyedi szerszám.
És honnan tud a piac arról, hogy ti mondjuk egyedi szerszámmal is foglalkoztok? Van-e aktív értékesítésete, kommunikációtok, külföldi-belföldi területekben hogyan oszlik meg az értékesítés? Mit lehet erről tudni?
Hát legtöbbször olyan podcastbe szoktak hívni, és akkor itt szoktam elmondani a dolgot.
Reméljük, akkor innen is fog majd terjedni a híretek.
Mivel, hogy közel 30 éves a cég, ezért azt mondom, hogy nagyon sokat nem kell egyébként marketingre költenünk, mert egy idő után, hogyha értékesítettünk egy szerszámot, az nagyon sokáig jó. Tehát mi nem arra törekedünk, hogy havonta jöjjenek vissza, mert eltört, mert rossz, mert
elkopott,
és akkor mi ráfogjuk arra, hogy biztos rosszul használtak, de semmi gond, mit csinálunk majd nektek minden hónapban majd egy újat, hanem mi szeretünk a minőségre törekedni. Tehát abból sosem engedünk a minőségből. És ha valamit jól csinálsz és minőség, akkor ez a szájhagyomány útján nem egy akkora piacról beszélünk egyébként. Itt azért a szereplők ismerik egymást, és tudják, hogy kik azok a játékosok, akik a piacon vannak, és kik azok, akikből egyébként lehet válogatni, és merem remélni, hogy a Losonci név azért már itt közszájon forog ebben az iparágban.
Vannak tehát a mérőberendezések, az egyedi szerszámok, és vannak
Az egyedi készülékek.
Az egyedi készülékek. Mesélj erről is egy kicsit.
Az egyedi készülék gyártás nekünk a középső lábunk jelen pillanatban, amikor jön egy új alkatrész.
Ahhoz, ezek termékmegfogók.
Így van, tehát tokmányok például. És Ha jön mondjuk egy új alkatrész, amihez mondjuk egy egyedi szerszámot kell gyártani, mert előtte nem volt, és ez valószínűleg ennek olyan alakja is lesz, amit nem olyan könnyű például egy satúba vagy egy hagyományos tokmányba befogni, akkor csinálunk adott esetben vagy egyedi tokmányt, vagy egyedi tokmánypofát is, vagy egyéb olyan készüléket, amivel ezt az olyan alakú tárgyat, amit majd ki kell marni, ezt meg lehet fogni, mert hogyha nem tudjuk jól megfogni, akkor ki se lehet marni. És ebben az egyedi készülékgyártásban is nagyon nagy potenciált látunk egyébként. A vevőink nagyon erőszeretettel szeretik, hogyha ilyen feladatokkal meg tudnak minket keresni, és legtöbb esetben ki is tudjuk elégíteni ezeket az igényeket.
Ugye beszélgetünk itt célgépekről, készülékekről, egy elég széles termékpalettáról. Ugye visszautalva a 2021-es magyar ipari célgép nagydíjon való indulásotokra, oda milyen elképzelésekkel vágtatok bele? Hogyan indultatok? Mi volt az a motiváció, amire azt mondtátok, hogy igen, nekünk ezen meg kell jelenni?
Tetszett az ötlet, hogy ilyen még nem volt. Tehát, hogy eddig a célgépek a sötétben bujkáltak, általában eldugva valamilyen szép berendezés mögött, egy szép marógép mögött, és azt úgy senki nem érdekelte eddig, viszont rengeteg innováció van ezekben, elképzelhetetlenül sok. De ezek eddig a sötétben rejtőzködtek, és amikor láttuk, hogy végre van egy olyan lehetőség, már mi se gondoltunk erre, ez a ti ötletetek volt, de amikor megláttuk ezt a lehetőséget, hogy meg lehet mutatni, és pont egyébként akkortájt készültünk el az Axis Pro-val, és előtte a Design Frontról megnyertük a Magyar Formatervezési Díj külön díját, és utána egy hónapon belül szerintem jött egy ilyen felkérés tőletek, vagy megláttuk azt, hogy van egy ilyen ipari célgép, akkor tulajdonképpen fel sem merült bennünk, hogy hát ezen ne induljunk el. Ez valahogy annyira abban a pontban fel voltunk spanolva, hogy nyertünk egy díjat, és induljunk el ezen is, és hát ha ez összejöhet, és hát nem csak összejött, hanem a mérőgép kategóriában minket díjaztatok elsőnek.
Ez azért szenzációs, amit mondasz, mert egyébként ugye itt ül a társaságunkban Sándor az ötletgazda, hogy igenis meg kell mutatni, tehát hogy lépjenek ki a fényre ezek a gépek, és nem csak a gépek, hanem pont azok az emberek, akiket létrehozzák, mert velük nem szoktunk általában találkozni.
Így van, szinte szó szerint felmondtad azt az ideát, ami emögött áll, hogy rengeteg innováció van a sötétben, és rengeteg tehetséges, kreatív szakember van, és ezzel a projekttel tulajdonképpen meg tudjuk őket mutatni. Teszem ezt hozzá azért is, mert a 2024-es Magyar Ipari Célgép Nagydíjra a nevezés már megnyílott, és akkor kérdezem agitálva, hogy az idei versenyre neveztek-e valamivel?
Az idei versenyt azt most ki fogjuk hagyni. Minden évben nem.
Milyen promó ez, hogy kihagyjátok?
Az idei évben a verseny színvonalának megfelelő innovációt most nem tudunk prezentálni számotokra, de reméljük, hogy a 2025-ösön már el fog készülni az a fejlesztés, amivel most vagyunk. Erről még sokat nem tudok elárulni. Most is van egy kutatásfejlesztési projektünk, aminek a végeredményét idén júliusban fog valamikor elkészülni, úgyhogy idén még nem férünk bele a célgépbe, de jövőre mindenféleképpen találkozunk ott.
Azt mondod, hogy most nem indultok a Magyar Ipari Célgép Nagydíjon, ugyanakkor engem érdekelne az, hogy hogyan nyerheti el valaki az év felelős foglalkoztatója díjat?
Hát ez nem egy-két év alatt fog kialakulni. Ehhez egy egész, akár menjünk vissza 30 évre az alapítástól. Tehát szüleimnek az volt a gondolatmenete, hogy csináljunk egy olyan céget, sok rossz tapasztalattal maguk mögött, ahova jó bejárni, ahova szeretnek az emberek bejönni, ahol nem gyomorideggel kell kezdened a napot, hanem érzed azt, hogy a család része vagy, a közösség része vagy, segítik egymást, és nem ordítunk, hanem megbeszéljük a dolgokat, a problémákat. És ez a vízióra épült egyébként a cégünk, amit én ezt jól megkaptam, és a mai napig ezt visszük tovább, és ezek beépültek a mindennapjainkba. Ezek a először víziók, ezek szokássá váltak, és majd leírt szokássá váltak, és ez a mindennapunk része lett, és az, hogy úgy tekintsünk a kollégákra, hogy nem egy sor az Excelben, hanem húsvér emberek, akiknek ugyanúgy vannak problémáik az életben, és mi ezt megpróbálunk úgy hozzáállni, hogy mi segítjük ezeknek a problémáknak a megoldását. És akkor ehhez hozzá lehet mindenfélét még keverni, és akkor a végeredmény az lesz, hogy te felelős foglalkoztató leszel.
Ez meg visszajön egyébként a kollégák felől? Tehát ahogy így elképzeltem, ugye itt tényleg erre odafigyeltek. Cserébe visszajönne ez mondjuk alacsony fluktuációban, a közösségnek a pozitív atmoszférájában, látható, érezhető ez.
Így van, tehát ha egy mutatószámot kell mondani, akkor itt az alacsony fluktuációt lehet elmondani. 29 év alatt 9-en mentek el tőlünk összesen. Hú. Ebből páran ilyen-olyan egyéb okokból, de az azt mondom, hogy ez nem egy nagy szám, viszont közel 10-en mentek tőlünk nyugdíjba. Tehát többen mentek tőlünk nyugdíjba, mint ahányan elmentek. És amikor mi interjúztatunk, ami nem olyan gyakran szokott lenni egyébként, mert pont az alacsony fluktuáció miatt azért
nincs üresedés.
Nincs ebben olyan nagy gyakorlatunk, de amikor van, kicsit tudunk bővülni, akkor minden interjún elmondjuk, hogy mi nem ugródeszka szeretnénk lenni, hanem a végállomás, a nyugdíj előtti pozíció. Tehát, hogy azt szeretnénk, hogy te innen menjél nyugdíjba, és innentől kezdve azt együtt csináljuk végig.
Ugye a filozófiát azt értjük, és a hallgatók is betekintést nyerhetnek ebbe. Vannak-e konkrét eszközök, amit egyet-kettőt itt felsorolni, hogy el tudják képzelni, hogy mi az az igazi megtartó erő, amivel ti ezt tudjátok üzemeltetni, ezt a filozófiát?
Nehéz szerintem kiemelni egyet vagy kettőt ebből az egészből, de az biztos, hogy nem nincs kiabálás, tehát hogy nem ordibálunk egymással, nincsen úgy, hogy szépen fogalmazza, ledorgálás így nagyon, hogyha valaki hibázik. Hibázunk, engedjük, hogy hibázzanak az emberek, mert abból lehet tanulni. Ha egy olyan cégnél, ahol az innováció az elsődleges, és azt mondod, hogy lefogod a kezét, hogy már pedig, ha hibázol, akkor neked ennyi, akkor senki nem mer semmit csinálni. Nem mer kipróbálni.
Nincs újítás.
Nem mer kipróbálni semmilyen új dolgot. Úgyhogy csináld, hibázzál, tanuljál a hibádból, ez mindenféleképpen, de engedjük, hogy kiteljesedjenek az emberek, fejlődjenek, és új dolgokat kipróbáljanak. Megpróbálunk értelemszerűen a javadalmazásban is a piaci átlag fölé menni. Ha valakinek problémája van, nyújtunk adott esetben céges kölcsönt 0%-os kamatra. Most vásároltunk például nyáron 10 darab elektromos pedelek kerékpárt, amit bárki a cégen belül szabadon használhat, akár hétvégére is elvihet. Ez főleg a munkába járás, mivel hogy mi Békés Csabán vagyunk, és ott elég jó egyébként biciklizni, nagyon-nagyon jó. Az egyik legjobb bicikli hálózat a Békés Csabának van, ezért ezeket jól ki is lehet használni. Úgyhogy arra biztatjuk őket is, hogy gyertek biciklivel egészségesen, hagyjátok ott a kocsikat, és ilyen egyéb dolgokkal, és nagyon hosszan lehetne ezeket sorolni, de a lényeg az, hogy oda kell figyelni az emberekre, mert ők a legnagyobb érték egyébként a cégnek, nem az a gyártógép, amin ők dolgoznak.
Nagyon szép vízió, gratulálok ehhez, és főleg a megvalósításhoz is, ami ugye egy díjban is megtestesült, de tudom, hogy nem csak 2 vagy 3 díjatok van, és lehet, hogy nehéz lesz felsorolni őket, de mégis kihívlak erre a próbára, hogy sorold még fel, vagy mesélj nekünk még egy kicsit a díjaitokról. Milyen egyéb elismeréseket kaptatok még az elmúlt években?
Megkaptuk a K&H és a Force magazintól a sikeres generációváltás díját. Ezt úgy szüleim meg én magamnak úgy érzem értelemszerűen, mert hát nekik is ebben szerepük volt, hogy az átadásban, nekem pedig az átvételben. Ez egy nagyon-nagyon pozitív volt. A felelős foglalkoztatói díjról beszéltünk, családbarát munkahely lettünk, ez pont 2023-ban. 2022-ben mi lettünk az év Széchenyi vállalkozása, ami számunkra talán az egyik legnagyobb elismerés, mert ezt a eredeti Széchenyi Istvánnak a leszármazottai alapították ezt az elismerést, és mi lettünk a fődíjasok abban az évben. Úgyhogy számomra ez egy óriási elismerés volt, hogy ha csak egy mondat erejéig a Széchenyi és a Losonci egybe került.
Egy mondatba került.
Ez akár hátra is dőlhettünk volna, hogy akkor ez megvan, de nem így történt. Még abban az évben az év gyára versenyen is az év leginnovatív projektjét mi nyertük, illetve ezen díjon belül van egy ilyen kategória, hogy Grand Prix, tehát a nagy díj, és az 1 milliárd alatti kategóriában szintén mi hoztuk el a nagy díjat. És még egy saját elismerést is kaptam, 2023-ban én lettem az év vállalkozója.
Gratulálunk!
kiálltad a próbát, szépen fel tudtad őket sorolni. Köszönjük szépen, és gratulálok ehhez a nagyon sokszínű és magas elismerésekhez. Beszéltünk a gépeitekről, a cégetekről, és akkor ebben a gondolatban gyorsan fel is vezetem a gépzsírextrát, ahol lesz még alkalmunk az Axis Pro-t ugye részletesebben megismerni. Úgyhogy én most Losonczy Istvánra, magánemberre lennék kíváncsi. Mesélj a cégen kívül életedről egy kicsit nekünk.
Olyan alapokat kaptam így otthon, hogy mindig azt láttam, hogy ha te kapsz valamit a közösségtől, tehát vagy neked jól megy, és olyan helyzetbe kerülsz, adjál vissza belőle. Tehát, hogy abban a környezetben, ahol vagy, segítsél, és légy aktív tagja, és ne csak dőj hátra, hanem csinálj is valamit. És én is ebbe az irányba indultam el. Amikor hazaköltöztünk Békés Csabára, akkor bekerültem egy olyan civil szervezetbe, ami a mai napig tevékenykedik, és tulajdonképp Békés Csabának a jobbátételén próbál egy kicsit segíteni. Ez nekem szimpatikus gondolat volt mindig az, hogy tegyünk valamit önkéntesen, tehát amiből
nem. És ez egy civil kezdeményezés, lokálpatrióta attitűd.
Így van. Nem az a cél, hogy ebből anyagi jólét legyen, hanem tulajdonképp lelki jólét, vagy lelki gazdagodás. Majd ezt egy kicsit tovább vittem az elmúlt időszakban. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének a Békés megyei alelnöke lettem. Ezen belül már azt látom, hogy kicsit ki tudok lépni abból a civil szférából, ahol azért vannak határok, meg megkötések a vállalkozók segítségének az irányába. És ebben azért sokkal többet tudok tenni egyébként szerintem aktívan a Békés megyéért, mert látszik, hogy Békés megyében azért elég sok feladat van. Tehát nem mi vagyunk a ranglisták első helyezettjei, szeretnénk azok lenni, és úgy látom, hogy nagyon sokat is lehet azért tenni. Ezt társadalmi munkában lehet csak csinálni, és én ezt nagyon aktívan próbálom végezni.
És akkor a közösségi szerepvállalásról átnyergeltünk egy picit a hogyan tegyél Békés Vármegyéért többet. Hogyan lehet újra vonzó helyszínné tenni magát a Vármegyét, vagy a régiót? Mit gondolsz erről?
Hát szerintem nem én fogom újra vonzóvá tenni, ehhez azért egy magasabb szintű elhatározás is kell, de egyébként azt látjuk mostanában, hogy meg is van a felsőbb körökben egyébként az a felismerés, hogy Békés megye azért ott van a térképen, és eddig nem nagyon használtuk ki Békés megyének az erőforrásait. Nagyon sok potenciál maradt benne, és bízom abban, hogy ezt tényleg észre is vették, és most már egyre több autópálya, egyre több nagyvállalkozás, akár a repülőtér megújítása, illetve hosszú távon bízunk benne, hogy Románia fele most már szabad átkelés lesz, nem lesz határellenőrzés az elkövetkező években, és ez egy óriási új piacot fog kinyitni tulajdonképpen, ami eddig, ha nem is zárva volt, de azért nehezkesebb volt.
Miközben az sajtóból azért értesülünk, hogy a közelben jelentős beruházások készülődnek, vagy már nem is készülődnek, hanem megvalósítási fázisban vannak. Gondolom ebben is reménykedtek, hogy szintén húzza majd fölfele a régiót.
Így van, tehát minden nagy beruházás tulajdonképpen hozzáad a régióhoz, mert ők ott fogják az iparűzési adójukat elkölteni, munkavállalókat is a környékből próbálják. Tehát, hogy ha valaki el is ment Békés megyéből, és sajnos ez a valóság, hogy az legutolsó népszámláláson kiderült, hogy közel 14% tűnt el Békés megyéből 10 év alatt, ami egy nagyon durva és nagyon meglepő szám, viszont ez a valóság.
Igen, ez egy magas adat.
Igen, nagyon magas adat. Ahhoz, hogy azok, akik elmentek, visszajöjjenek, ahhoz olyan környezetet kell teremteni, olyan beruházásokat kell hozni, de olyan infrastruktúra fejlesztéseket kell csinálni, hogy megérje hazajönni. És szerintem ez így is fog történni, hogyha ezek végbe fognak menni, akkor megéri újra Békés megyébe lakni, és megéri visszajönni Békés megyébe. Mi ezen fogunk dolgozni?
És akkor nem csak a fiatalok számára, hanem a vállalkozások számára is perspektívikus lehet ez a folyamat.
Hogyne, tehát ahogy eddig is láttuk, hogy minden nagy beruházás mellé oda terepülnek a beszállítók. Tehát, hogy ha egy nagy beruházás megtörténik, akkor mellette egy kisebb beszállító, meg még kisebb beszállító, és az értékesítés vagy beszállítói láncba egyre többen tudnak becsatlakozni, és egyre jobban megéri tulajdonképpen közelben lenni emiatt.
Köszönjük szépen, hogy eljöttél, hogy megismerhettük a magánembert, a vállalkozót, és azt az embert, akinek nagy felelőssége vállalása van a tágabb környezetével kapcsolatban is. Nagyon tetszett a víziód, kívánom, hogy tud megvalósítani, és köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy itt beszélgethettünk egyet.
Én is köszönöm, István, és köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. A műsor linkjét a leírásban találjátok.
És találkozunk a Gépzsír Extrában.
Ez volt a Gépzsír Podcast, Magyarország első számú gépipari műsora. Maradj velünk a következő adások során is, és további értékes szakmai tartalmakért látogass el a Kemplex weboldalára, vagy social media felületeire. www.kemplex.hu